iFater. Technológia konyhanyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Sokszor szóba került itt az iFaterben, hogy azok a technológiák, azok az operációs rendszerek, azok a szoftverek, amiket használunk, hogyan öregednek, tudnak-e jól öregedni, és mennyire biztosítják a vállalatok azt, hogyha valamilyen oktál fogva mi ragaszkodunk egy régebbi verzióhoz, azt meddig használjuk, ugye beszélhetünk mobil operációs rendszerekről, mind az Apple részéről, mind pedig az Androidról, de az egyik ilyen szoftver, amiről mindenképp beszélni kell, és ami komolyan érintett, az nem más, mint a Microsoft Windows, hiszen még mindig vannak olyan szolgáltatók, főleg az állami szektorban, tehát ahol tényleg effektíve, akár életek, de mindenképpen társadalmi problémák múlhatnak rajta, ahol még őskövület Windows-okat használnak, éppen ezért az új húzása a Microsoftnak a Windows 10-zel kapcsolatban, és akár sokkal régebbi Windows-okról is beszéltünk mondjuk egy állami gazdasági rendszerben, az szerintem egy kicsit pofátlan.
Egy időben IT-s vicc volt az, hogy minden második Windows operációs rendszer sikerül jól, és hogy nagyjából a Windows 8-at, a Windows Vista-t, illetve a Windows Millennium-ot is lehetett volna átugrani. A Windows 11 kapcsán nagyon-nagyon sok kritika érte a Microsoftot, és már eleve a Windows 10 úgy tűnt, hogy utolsó számozott kiadás lesz az ablakos operációs rendszerből, onnantól kezdve pedig csak Windows néven fog majd futni, kisebb-nagyobb frissítéseket kapva a rendszer, és egyfajta ilyen új brandet váltanak. Most úgy tűnik, hogy a 11-nél jutottak el idáig, viszont ez a fragmentáltság, ami az asztali PC-k, illetve mindenféle számítógépek operációs rendszerét jellemzi, főleg a Microsoftról van szó, hogy még mindig találunk egy-két helyen XP-t, ami retteltesen borzasztóan őskövület történet, és nagyon sok biztonsági kérdést felvet. Sokan ragaszkodnak még a Windows 7-hez is, ami szintén nagyon-nagyon-nagyon régi rendszer, de a Windows 10-hez pedig egy egészen modern gondolatmenet társul, és ehhez képest azért a Windows 11-re váltás sokaknak így is nagyon idegen, és abszolút nem érzik magukat közel ahhoz az új operációs rendszer irányhoz, amit a Microsoft jelenleg képvisel, viszont maga a Redmondi vállalat úgy döntött, hogy ad egyfajta, mondhatjuk azt, hogy ösztökélést arra, hogyha valaki továbbra is Windows szeretne, akkor csak a 11-es, tehát a legújabb operációs rendszer használja, mert hogy úgy döntöttek nemrégiben, hogy a Windows 10 használata 2025. októberétől egy éves díjhoz kötött szolgáltatás lesz. Ez pedig az első évben $61, ami azért egy régi operációs rendszerhez, ami már túl sok támogatást eleve nem fog élvezni a szolgáltatótól, leszámítva néhány hibajavítást és foldozgatást. Mondhatjuk, hogy kicsit erős. Ehhez képest viszont az még erősebb, hogy az összekélés évről évre egyre durvább, ugyanis exponenciálisan növekszik ez az éves költség. A második évben, tehát 2026 októberétől $122 kell fizetnünk azért, hogy jogtiszta Windows-t tudjunk használni a 10-es verzióból. Ha pedig továbbra is ennyire makacsok lennénk, hogy még mindig kifizetjük ezt az összeget is, akkor az azt követően $244, és így tovább, és így tovább. Tehát eszközönként horribilis összeget, egy egész új operációs rendszer árát kell kifizetnünk majd évente, csak azért, hogy a Windows 10-et használni tudjuk.
És természetesen ez operációs rendszerenként, gépenként értendő, tehát nem arról beszélgetünk, hogy akkor mondjuk egy 15-20 darabos gépparkkal rendelkező irodában ezt az összeget egyszer kell kifizetni, nem, ezt az összeget akkor 15-20-szor kell kifizetni. A Peti azt a szót használta, vagy azt a kifejezést, hogy ösztökérés, szerintem ez konkrétan egy ultimátum, vagy hát talán már a zsarolás kategóriába hajlik. Nyilvánvalóan érthető, hogy a Microsoft nem akar fönntartani erre külön embereket, külön fejlesztőket, hogy még hosszú évek múlva is egy elavultnak mondott és elavultnak gondolt operációs rendszerhez fejlesztenek és dolgoztassanak embereket és fizessék a munkabéreket, stb. Stb. Még akkor is, hogyha csak ahogy a Peti azt említette, ezek biztonsági fejlesztések és olyan alapvető funkcióknak és hibáknak a befoltozása, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságosan működjön, például vállalati környezetben, egy irodában vagy bárhol a Windows 10, de ettől függetlenül nagyon sokan gondolják azt, és megmondom őszintén, én is köztük vagyok, akik nem érzik azt a fajta lépés előnyt, hogy nekik muszáj lenne váltani a Windows 11-re. Én megtettem, könnyű volt, nem volt vele probléma, de az az én személyes privát gépem, és egész egyszerűen meguntam, hogy nyüstöl a Windows oprendszer, hogy váltsál, mert a te gépet tökéletesen alkalmas a 11-re. Ez vállalati környezetben leginkább nagyon-nagyon nem egyszerű, plusz ugye azt is tegyük hozzá, hogy a Windows 11 azért jobban szereti a frissebb, újabb, modernebb gépeket, tehát pont azok, akiknél az infrastruktúra egy kicsit előregedett, mármint technikailag, hardverileg, azok maradtak Windows 7, uram bocsá, XP, vagy éppen Windows 10, ami egy tök népszerű és jól sikerült operációs rendszer szériája Windowsnak, hát őket jövő évtől nagyon szépen meg fogja szivatni a Windows, pontosabban a Microsoft.
És ugye bár a Windows 11 kapcsán az egyik nagyon erős kritika pontosan az AI használat, a beépített Bing asszisztens használat volt, legutóbb legalábbis ez volt, ami miatt nem volt túlságosan népszerű számos felhasználó körében, az, hogy az operációs rendszer gyakorlatilag tanít egy AI-t az ő tevékenységükkel, vagy legalábbis akár erre is képes lehet. És ha már erről beszélgetünk, hogy AI, akkor mindenképpen említsük meg, hogy ugye a Microsoft nagy puszipajtása a ChatGPT, az OpenAI, akik ugye adták az alapját a Bing asszisztensnek, a Bing mesterséges intelligenciának. Az OpenAI ettől függetlenül, hogy egy külön működő szervezet, és külön ők maguk a ChatGPT-t biztosítják a felhasználóknak. Most egy egészen furcsa lépést tettek, ugyanis nemrégiben azt jelentették be, hogy gyakorlatilag már semmiféle regisztráció nem szükséges ahhoz, hogy ezt az úgynevezett mesterséges intelligenciát használni tudja bárki a világon.
Ugyanis eddig az ingyenes verzióhoz is regisztrálni kellett, és szépen fokozatosan most bevezeti azt az OpenAI, hogy egyáltalán nem kell hozzá bejelentkezni. Természetesen az a fizetős, legmodernebb, legokosabb, mutatom az idézőjelet most, legokosabb ChatGPT 4.0-nál nem kivitelezhető, hiszen ez egy előfizetéses szolgáltatás, ott mindenképpen igazolnia kell a felhasználóknak magukat, hogy igen, én vagyok az, igen, nekem van aktív előfizetésem, tehát hogy ez nem működik, de az, amit eddig mondjuk például az én fiam és lányom használt az iskolában, sosem, kedves tanárnő, innen üzenném, azt mostantól, illetve a közeljövőben mindenféle belépés és mindenféle igazolás nélkül bárki tudja használni. Kérdés az, hogy az előzmények és a többi funkció, ami eddig ugye belépés után elérhető volt, az hogyan fog működni? Valószínűleg sehogy. Még egy jó hír, már hogyha ChatGPT féle regisztráció nélküli használat jó hír, az az, hogy a Google bevezet egy olyan szolgáltatást, ami e-mailámmal is bizonyos módon már működött, de sokkal egyszerűbb és alapvetően az Android operációs rendszerbe ágyazva fogja ezt biztosítani, és nagyon hasonló lesz ahhoz a megoldáshoz, amit az Apple-nél már láthattunk, ez pedig nem más, mint hogy a Find My Device, vagyis hogy hogyan fogjuk megtalálni a mobiltelefonunkat, hogyha elveszük, ellopják, stb. Ez ugye az Apple ökoszisztémában nagyon-nagyon okosan ki van találva, az utóbbi éveknek az egyik legérdekesebb és a legtöbb kérdést felvető ilyen hardveres fejlesztések között mindenképpen ott kellene legyenek a kis nyomkövető ezüst korongjai az Apple-nek, és hát úgy néz ki, hogy hamarosan ez Android alatt is működni fog.
Borzasztóan fontos különbség az eddigiekhez képest, ugye, hogyha eszközünk online volt, vagy bármilyen módon legalább a hálózatra csatlakozott, akkor megtalálható volt eddig is az Androidos készülékkereső segítségével. Ez egy nagyon-nagyon régi szolgáltatás egyébként a Google operációs rendszerében is. Viszont az Apple-féle rendszer azért volt sokkal fejlettebb a konkurensekhez képest, mert képes volt akár offline eszközt is megtalálni, annak köszönhetően, hogy különféle beépített érzékelőkkel az egymás mellett elhaladó készülékek is tudták azonosítani egymást. Nyilván ez egy titkosított csatornán történt, tehát azért a sok biztonsági kérdés, amit felvetett az, hogy hogyan lehet a legkönnyebben így nyomon követni valakinek a telefonját, hogyha az illető nem is akarja, az idővel azért elcsendesült az Apple házatáján, úgyhogy az Android rendszernél remélhetőleg ugyanezzel a biztonsággal készül majd azért a Google, illetve készült a Google, mert az elmúlt pár napban aktiválták is ezt a szolgáltatást az Egyesült Államokban és Kanadában, és az elmondások alapján, illetve a Google saját elmondása alapján ez egy végpontok közötti titkosítást használó rendszer, abszolút privát és minden szempontból megfelel a technológiai elvárásoknak, illetve magának a biztonsági elvárásoknak is. De a lényeg az, hogy a jövőben most már nem kell, hogy online legyen a telefonunk ahhoz, hogy megtaláljuk. Szimplán az egymás mellett elhaladó Androidos eszközök is a Google saját okos otthon ökoszisztémát használó, konkrétabban a Nest néven futó termékek, amik az okos otthon termékek egy szűk szegmensét képviselik jelenleg, főleg hazánkban, de azért valamilyen mértékben elérhetőek Európában is. Szóval ezek a termékek lesznek képesek majd elsők között azonosítani az androidos készülékeket a saját környezetükben, és a jövőben így az elveszett telefonokat és elveszett okosórákat, adott esetben pedig elveszett különféle audioeszközöket, vagy bármiféle olyan eszközt, ami kompatibilissá válik ezzel az androidos rendszerrel, megtalálhatóvá teszik. Ennek megfelelően viszont ugye ez egy jó kérdés lesz, hogy milyen idő az, amíg ez a funkció a külsős partnerek körében is elterjed, és itt most nem elsősorban az okostelefonokra gondolok, mert ugye az nyilván az operációs rendszerrel egészen könnyen megoldható, de az Apple-nek az egyik nagyon-nagyon nagy előnye ennél a hálózatnál az volt, hogy akár egy fülhallgatót is meg lehetett vele találni, sőt a fülhallgató pár egyik felét és másik felét is be lehetett azonosítani azzal, hogy mondjuk elhaladt az elveszett fülhallgató mellett egy-két iPhone, vagy MacBook, vagy iPad, vagy akár egy Apple Watch, ami rendelkezett hálózati kapcsolattal, és felküldte a pozícióját ennek az elveszett eszköznek a központi hálózati rendszerbe. Pont ugyanez az elv egyébként itt is. Meglátjuk, hogy mennyire fog jól működni, és hogy mikor fog elérkezni ide, Európába. És ha már beszélgettünk ennyire modern technológiai eszközökről és technológiai megoldásokról, mindenképpen beszéljünk arról is, hogy mik azok az archaikus megoldások, amik velünk vannak, és megérdemelnének már némi modernizációt. Most a legutóbbi hír ennek kapcsán egy San Franciscó-i történet, ugyanis ott egészen furcsa módon szerepel egy őskori technológia az ott élők mindennapjaiban, úgyhogy ők nem is tudnak róla.
Igen, ugyanis a San Franciscó-i villamos hálózat, vagyis a Light Train hálózat, tehát nem a nagy vonatok, amik városokat kötnek össze, bizony-bizony még mindig floppy lemezről bútolnak, és egy sajtótájékoztató keretein belül az illetékes, tehát az üzemeltető cég illetékese nagyon büszkén mutatta be, hogy bizony-bizony ezt a technológiát el fogják engedni, 2024-ben zárójelet nyitottam, én zártam ebben a pillanatban, mert hogy egyre kevésbé férhetőek hozzá a floppy lemezek, nem is annyira biztonságos a technológia, meg hát egyáltalán egy kicsit túl old school. Azért voltak apró hibák ebben a sajtótájékoztatóban, mert például azt nyilatkozta az úriember, hogy nincsenek merev lemezek ezekben a számítógépekben. Magát a rendszert, ami üzemelteti az egész villamos hálózatot San Franciscóban, amúgy 98-ban adták át, tehát 98 óta 26 éve floppy lemezeket használnak, és hát ez nem igaz, mert hogy azért 98-ban is már minden egyes számítógépben volt kisebb-nagyobb merevlemez, de ettől függetlenül a lényeg az, hogy szeretnének és lesz is egy olyan modernebb rendszer, aminek aztán időpontot nem kaptunk és nem mondtak. A végeredménye az, hogy a teljes amerikai vonathálózat, tehát nem csak a villamos, hanem minden városban a villamos és amúgy a vonathálózat egy modern, nyilvánvalóan nem floppy lemezről futtatható rendszeren üzemeljen, azért ez elég nagy falat, San Francisco megtette az első lépést, ami azért így, annak ellenére, hogy komikusan hangzik, szép keretes történetet ad a mai híreknek, hiszen éppen arról beszélgettünk a Microsoft Windows 10 elején, hogy milyen sok helyen használnak még régi technológiát, akár szoftveresen, akár pedig hardveresen.